Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, mondta az igazságügyi miniszter azon a sajtótájékoztatón, amelyen az elmúlt év legfontosabb eredményeiről számolt be a jog területén. Tuzson Bence elmondta, az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat, így a csalók számlájáról arányosan visszaoszthatók az áldozatoknak a kicsalt pénzek. Magyarország soros EU elnökségét rendkívül sikeresnek ítélte Tuzson Bence, mivel, mint mondta, sikerült elérni, hogy minden jogalkotási kérdésnél elsődleges szempont legyen, hogy az az EU versenyképességére milyen hatással van. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1,1 millió repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csaknem 6%-kal többet, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató. A 2024-es év Magyarország történetének legnagyobb légiforgalmát hozta, összesen 1 millió 144 ezer repülőgép érintette a hazai légteret, ami havi bontásban átlagosan több mint 95 ezer. A csúcsidőszakban július-augusztusban több mint 120 ezer repülőgépet kellett kezelnie a Hungarokontrol ZRT-nek. A légiforgalom legnagyobb részét, csaknem 84%-át a Magyarország légterében átrepülő járművek teszik ki. Tavaly összesen csaknem 960 ezer ilyen repülőgépet navigáltak a szakemberek. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér le- és felszálló repülőgépeivel kapcsolatban is emelkedést mértek tavaly. Emellett csaknem 60 ezer olyan kis repülőgépet is kezelt a léginavigációs szolgáltató, amelyek a regionális kisebb repülőterekről kerültek a légterbe. Február végéig lehet nevezni a magyar mozgókép díjakra, amelyet 22 kategóriában osztanak ki idén júniusban. A magyar filmtermés legújabb darabjait felvonultató MOSZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivált június 18-a és 21-e közt Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban rendezik meg, ahol 22 kategóriában osztanak ki díjakat a magyar alkotók legújabb játékfilmjei, tévéfilmjei, egészestés dokumentumfilmjei, rövid dokumentumfilmjei, kisjátékfilmjei, egészestés animációi, rövid animációi és tévésorozatai között. A versenybe 2024. március 1-e és 2025. február 28-a között közönség elé került filmekkel lehet nevezni, függetlenül attól, hogy azokat moziban vagy tévében vetítették, streaming platformokon voltak elérhetők, vagy nemzetközi filmfesztiválon szerepeltek versenyzőként, meghívottként. Ezek mellett várják még azokat a produkciókat is, amelyek az idei Mozgó Fesztiválon debütálnak. A nevezési lap és a jelentkezési feltételek részletes leírása már megtalálható a fesztivál honlapján. Csaknem 2 millió forintnyi pótdíjat fizetett be a Rekorder Blitzelő egy 48 éves budapesti nő tavaly, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy a Rekorder Blitzelőnek 1.977.401 forintot kellett befizetnie, több mint 7 év halogatás után. A 2024-es év pótdíjazási toplistájának második helyezettje egy 40 éves férfi volt, aki több mint 1,5 millió forintot fizetett, a harmadik helyet pedig egy 53 éves nő szerezte meg, aki több mint 1,3 milliós tartozását törlesztette. A legnagyobb összegek több évnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel, tették hozzá.
Az időjárásról.
Pénteken ritkán bukkanhat majd elő a nap, túlnyomóan borult, párás lesz az idő, köd-szitálás is várható, és ónos szitálás, hószálingózás is. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A kimagasló tehetségeket támogatja a Miskolci Magiszter Gimnázium. Az iskola 33 éves, jelenleg több mint 200 tanulója van. Az első alapítványi iskola megalapítása, vagyis 1988 óta Magyarországon máig csak nem 1000 ilyen jellegű iskola jött létre, átfogva a közoktatás egészét, az óvodától az érettségit követő felnőtt képzésig, az általános iskolától a szakképzésen át az alapfokú művészeti képzésig, a hátrány kompenzációtól az elit képzésig. Ennek a trendnek az első etapjához kapcsolódott az első Miskolci Alapítványi Gimnázium, Matura Gimnázium néven, amely a mai Magiszter Gimnázium elődjének tekinthető. Az alapítványi iskola a fiatal tehetségek kibontakozását segíti, például speciális tanrenddel, ugyanakkor a közoktatási követelményeknek megfelelve. Az Európa Rádió stúdiójának vendégei Szekeres Ábel sportoló és Zemlényi Attila a Magiszter Gimnázium igazgatója, aki az iskola legutóbbi eseményéről, a szalagavatóról is beszél a következő percekben.
Nem tudom, hogy sikerült egy szalagavató jó vagy rosszul, azt gondolom, hogy a szalag az egy ilyen nagyon különleges szimbólum, mert hogy valamiképpen az embert adjuk át, bármit is jelentsen ez. Az embert azt, aki kész a további felnőtt létre, aki autonóm individuummá válik, akiből fél és feleség lesz, aki aztán mennyasszony táncol, és vőlegényként jelenik meg, tehát egy ilyen nagyon különleges érzés mindig. Mondhatnám a szokásos közhelyeket, hogy búcsú és valami kezdet, de hogy... Általában minden tanár számára, aki komolyan veszi a munkáját, egy kicsit torokszorító.
Ábel, te hogyan érzed magad a gimnáziumban, és miért a gimnáziumot választottad?
Hát nagyon jól érzem magam a gimnáziumban. Legfőképp azért, mert a felkészülésemet Pakson tudom elvégezni, és az iskola nyújtotta, és hát a gimnázium nyújtotta a legjobb lehetőségeket számomra.
Mit jelent ez pontosan?
Hát meg tudtunk úgy egyezni, hogy a tanárok, amikor éppen nem vagyok itt, egy felkészülési táborban vagyok, vagy akár Pakson edzek, mindig küldik az anyagot, az osztálytársaim mindig segítenek a tanulásba, vagy küldik az anyagot, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a sport mellett még a tanulásban is ott tudjak lenni.
Mit gondolsz, más gimnáziumban erre lett volna lehetőséged?
Hát nem vagyok benne biztos, hogy így sikerült volna az is, mint ahogy eddig ez sikerül.
Mert hogy te a judóban jeleskedsz, ha az eredményeidről mesélnél?
Hát a legnagyobb eredményemnek a Győri Európa kupát mondanám, amit szerencsére sikerült megnyerni. Utána pedig talán a szlovéniait, ahol egy bronzérmet sikerült elhoznom.
Mit jelentenek számodra az edzések? Hogyan tudod tulajdonképpen a tanulással összeegyeztetni? Hány edzésed van?
Hát egy hetente 10 edzésre azért el szoktam járni. Ugye reggel általában 6 órától edzek, és akkor utána próbálok, ha itthon vagyok, akkor ugye bemegyek iskolába, a délutáni edzésre odaérek, ha pedig Pakson vagyok, akkor elkérem általában nap végén az anyagot, és akkor próbálom bepótolni az egész napot.
Nézzük meg gyakorlatban, tulajdonképpen most a napjait hogyan telnek, mennyit edzel, mennyit tudsz tanulni?
Hát most egy pihenősebb időszak van szerencsére, azért volt nagy hajtás az év végén, így inkább itt tudok lenni, és bent tudok lenni, az iskolába tudok tanulni, ugye tudom hozni a jegyeket, és így azért jobb.
Igazgató úr, mi az a plusz, amit a gimnázium tud nyújtani a diákoknak, például az ilyen sportolóknak, mint Ábel?
A Miskolci Magiszter Gimnáziumnak gyakorlatilag ez egy vállalása, hogy az élsporttal valamilyen rugalmas módon összefonódva működik. Egy csomó klubbal vagyunk szerződésbe, és hát szerintem 70-nél több élsportoló jár hozzánk. Az élsport egy egészen különleges terület, ahogy hallottuk Ábeltől, azért a heti 10 edzés, az elképesztően sok, az nem mobiltelefonnyomkodás, az nem valamiféle egyszerű kamaszkor, hanem ettől sokkal bonyolultabb ennek a lelki része, és sokkal bonyolultabb a közoktatási része is mindettől. Tehát az ilyen típusú tehetség, mint például az ábérés, az egy hihetetlen empátiát igényel a kollégák részéről, és egy olyan típusú elfogadást, ami megugorja esetleg azt, hogy valaki mereven ragaszkodjon az anyaghoz. Itt a tanítás nem az, hogy csak az anyagot valamikor is valamilyen formában, a tanítás az, hogy a sportolónak a karrierje és az anyag valamilyen összhangban, valamilyen harmóniában jusson el, bármilyen formában, hisz ez esetben például az Ábel esetében nyilvánvalóan olyan tehetségről beszélünk, ahol a karrierje e pillanatban előrébb való. De persze meg kell tennie a közoktatási normákat is, meg kell ugrania, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy pont abban a pillanatban vannak ilyenkor a sportolók 16-17-18 évesen, amikor az eldől, hogy ez most országos szint, Európa szint, világszint, iszonyú komoly történet, rengeteg energiát tesznek bele, és azt gondolom, hogy egy tanárnak ezt támogatnia kell.
Hogyan működik az iskola, hogyan tudja támogatni?
Hát úgy tudja, hogy azért mi magánintézmény vagyunk, és ez azért egyfajta rugalmasságot, egyfajta, illetve egy alapítványi struktúrájú, tehát egy fenntartós, egy vezetős, egy hatékonyabb ilyen értelemben. A nagy rendszerek, azok nyilván megvan az előnyük, de megvan a tehetetlenségük is ebben az értelemben, míg a kisebb rendszerek, vagy esetleg egy családiasabb intézmény ezt azért sokkal könnyebben tudja, hamarabb eljut az információ, gyorsabban, tehát a szülő, esetleg a klub, esetleg az edző, esetleg a tanuló, diák, igazgató egy sokkal rövidebb körön, egy gyorsabb információs struktúrával zárul, és valószínűleg egy ilyen értelmezhetőbb dolgon, tehát egy olyan helyen, ahol ez könnyebben kezelhető, elfogadható, és mindenki ismeri a másikat, és tudja, hogy a becsó az becsó, és hogy nincs ebben semmiféle olyan dolog, hanem tényleg a sport, és tényleg az emellett a kiegészítő ként jelenik meg a tanulás, ez így nagyon eredményes lehet. Sokszor volt már olyan a gimnázium életében, hogy olyanba kellett segíteni, ami máshogy nem jött volna létre, amikor tényleg egy jó pár napig nem tudott lenni a sportoló, és tényleg azt úgy kell elfogadni, hogy számára ez esetleg kritikus pont lehet, vagy a karrierje szempontjából egyszerűen rendkívül fontos lehet, hogy akkor megkapja a segítséget, például az oktatástól.
Ábel, mikor kezdted a sportot? Volt esetleg korábban nehézséged ebből, hogy nem jutott idő tanulásra, edzésre? Nehéz volt?
a sportot azt nagyon régen kezdtem, 13 éve, tehát akkor még szerencsére a tanulással nem volt gond, de volt már gond azzal, hogy nem tudtam összeegyeztetni.
Akkor most könnyebbség neked nagyon
hát
előnyös.
Hát most igen, főleg így, hogy most egy kicsit ugye beindult a karrierem ezzel az Európa Kupa győzelemmel, így szerintem nagyon jó választás volt az iskola.
Én az iskola weboldalán olvastam egy nagyon érdekes mondatot, számos közhely városi legenda övezi általában az alapítványi iskolákat, és nincs ez másként a magisztergimnáziummal kapcsolatban sem. Mit jelent ez pontosan? Ez még a tapasztalat?
Hát ez egy a megítélés kérdése, ugye a mi általában nagyon szeretett országunk, a kedves hazánk az alapvetően előítéletes. Nagyon sokféle szempontból ismerjük ezt, tudjuk ezt, és a magániskola az mindig olyan gyanús, hogy hát ott biztos akkor nem rendes, biztos akkor nem olyan oktatás folyik, és másmilyen módon működik a történet. Azt remélem, ugye 33 éve megvan a gimnázium, azt remélem, hogy ez idő alatt sok minden lefosztott már erről, és az emberek megértették, hogy létezhet ebben az alapítványi formában is. Ennyi óta nagyon sok sportot felneveltünk, több százat, több ezret, tele van a DBTK olyan sportvezetőkkel, vagy olyan edzőkkel, akik nálunk végeztek meg egy csomó helyről. Mesélhetném, de hosszú idő, valahogy nekünk szokásunk, ez a jó magyar előítélet, a jó magyar ítéletalkotás, fogalomalkotás, anélkül, hogy ismernénk. Aztán mindig valaki eljön hozzánk, mindig ott tanul a gyereke, vagy eljön elnöknek, vagy eljön, amikor bizonyíthatunk, akkor megvan a tapasztalat, az empíria, akkor eljön, hogy pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint mások, csak valahogy ez az előítéletesség, ez még mindig létezik ebben a kies hazánkban.
33 év az hosszú idő, mit lehet
hát
tudnunk?
Hát gombócból, igen. Mert állam biztos meg tud lenni 33 szíves gombócot tekintetlen az óriási méreteire.
Mit lehet tudnunk az iskola történetéről?
Hát ez egy hosszú történet. Az első alapítványi fenntartású, hogy az első magániskolák Gergely László alapította, és Gergely Lászlóné. Az alapító Gergely László meghalt, aztán Gály József kedves barátom volt az igazgatója, egy hosszú kalandos történet, de maga struktúrálisan ugyanaz maradt. Ez egy általános közoktatás, általános középfokú oktatás, gimnáziumi szinten végző intézmény, amire azért azt érzem, hogy így 210 tanulóra mégiscsak szükség van. Tehát, hogy már a diákok azért megváltoztak, a gimnázium pozíciója is megváltozott, az oktatás viszonya is megváltozott, nagyon sok minden alakul menet közben, és mindig a valós igény az érdekes, és azt gondolom, hogy ezzel bírunk.
210 diákot említett. Kik ezek a diákok, kik választják a gimnáziumot? Sportolók? Vannak-e még kimagasló tehetségek?
Igen, vannak. Nagyon sok sportolónk van. Hát a DBTK az egyik legfontosabb prioritás klubként a partnereink között, de hát a labdarúgás, a vízilabda, a jégkorong, a röplabda, a női labdarúgás, az egyéni sportok, a küzdősportok, nagyon sokfélét fel tudnék sorolni, és többnyire ez mind élsport. Ilyenkor még mondjuk az Ábel most egyik legkiemelkedőbb figura, de közben minden nap látom a közösségi hálón, hogy most az U21-es válogatottban kipróbálják a jégkorongozó tündéri tanulómat, aki most ott mosolyog, mert hogy akkor most kerül oda abba a helyzetbe. Tehát, hogy ez egy ilyen állandó, hullámzó dolog. Ugye az, hogy valaki első osztályú sportoló legyen, az majd a 18 éves kora után, tehát a gimnázium után bont virágot, vagy alakul az ő karrierje. Természetesen ilyenkor még mindig azért ifjúsági, vagy egy szinten lejjebb, egy korcsoporttal lejjebb. Tehát ilyenkor még nem lehet pontosan tudni a tehetséget, igen, tehát abból egy csomó van mindig. Más kérdés, a tehetségből lesz-e kellő szorgalom, alázat, olyan edző, ugye ott a papája az Ábelnek azért, tehát hogy ez nagyon-nagyon sok mindenem múlik, hogy abból egy valós karrier lesz. Rengeteg olyan karrierről tudnék mesélni, ami egészen különleges volt. Eszembe jött mindig a Novotny Soma, aki nem is hozzánk járt, aki egy rendkívül jó labdarúgó, nagyon sok helyen játszott a világban, de egész egyszer, és tök ötösre érettségizett nálunk, de sokkal később, mint 18 éves kora, hiszen akkor módjába sem állt neki iskolába járnia, hanem itt, ami hol volt külföldön. Tehát sokkal később, nagyon sokat tanult, nagyon jól érettségizett, és valahogy ilyen hirtelen most felugrott bennem, mint egy ilyen klassz példa.
Ugyanakkor a közoktatás követelményeit teljesítenie kell a gimnáziumnak is. Nehéz feladat ez?
Bizonyos labdarúgók és bizonyos sportolók és bizonyos dolgok esetében igen, és mások esetében nem. De az illúzió, ami régen volt, hogy ez a jó sportol, jó tanul, az nagyon kevés embernek adatik meg. Ugyanis ez még annak idején volt a 70-es évek vízilabda kultuszával, hogy akkor mindenki orvosi, meg állatorvosi, meg fogorvosi egyetemet végzett, tehát volt egy csomó olyan jó egyetemet végzett ember, de ma már akkora a nyomás a sportolókon, és olyan mértékű energiát kell beletenni, amit nem biztos, hogy 100%-ig bele tud az oktatásba. Aztán tök okos, és később elvégzi az egyetemet, de már többnyire nem biztos, hogy a karrierre párhuzamosan fog ez menni.
Gondolom, ehhez nagyon nagy szükség van a tanári kar rugalmasságára is. Milyen a tanári kar, mi jellemző rájuk?
Hát először is meg kell, szuper, 10 éve nem ment el senki, hál' Istennek, és őszintén örülök ennek az összetartásnak. De ugye az van, hogy régen a sportolót például nem tartották egyenértékű, ez már megváltozott, egyenértékű tehetségnek, mintha valaki mondjuk kiemelkedő történelemből, vagy fizikából, vagy irodalomból, amit oly szeretek. Tehát, hogy azt gondolták, hogy a sportoló az csak egy ilyen a testnevelés és valami. Ma azért ez már nagyon megváltozott. Tehát, hogy a sport egy ugyanolyan értékű tehetség, történet, és ugyanolyan fontos. És ha ezt egy tanár tudja és érti, akkor ez fog működni, és azért sok éve ezen dolgozunk, hogy minden kollégám értse, tudja, elfogadja és lássa.
Ábel, neked mi a véleményed a tanári karról? Most így, amennyire rádióban mered őszintén?
Hát elsőre én azt mondanám, hogy én nagyon megkedveltem őket. Nagyon segítőkészek számomra, tehát tényleg, hogyha esetleg rájuk írok, hogy ebből az anyagból, vagy ebből szeretnék felelni, esetleg írni, akkor elküldik a tananyagot, elmondják, hogy órán mit vettek, és tényleg próbálnak mindenben segíteni.
És milyen a közösség, a diákok közössége?
Hát a közösség az meg végképp jó, tehát nem volt sok barátom az elején, amikor idejöttem, nem ismertem sok mindenkit, viszont most szinte az egész osztályjal, sőt más osztályból is elég sok emberrel jóba vagyok, és hamar egy vágányra találtunk.
Van itt egy nagyon fontos dolog. Próbálom végképp leegyszerűsíteni, de ugye arról van szó, hogy az ilyen ifjú tanulók esetében mindenféle hormonális és lelki folyamatok is zajlanak, és nem csak testi, és nem csak az elméjük van dolgoztatva a tudás által. És hogyha például ez egy személyes tapasztalatom, gondolom minden edző meg tudja ezt erősíteni, hogyha a gyereknek rosszul megy az iskola, vagy szivatják az iskolában, emlékszünk erre a kifejezésnek a dolgára, akkor nem tud úgy teljesíteni a pályán. Tehát a kettő összefügg, teljesen kauzális, ok és okozat, ahhoz, hogy egy gyereknek menjen a karrierje, ahhoz békére van szüksége, ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni, adott esetben egy összecsapás, vagy adott esetben a pályán, ahhoz az kell, hogy ne attól rettegjen, hogy akkor holnap egyest fog kapni, ne attól rettegjen, hogy meg fog bukni, ne attól rettegjen, hogy valamilyen módon azért hátrány éri, mert ő sportolt. És ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Ezt meg kell egy tanárnak érteni minden alkalommal, újra és újra és újra, hogy egy ilyen típusú tanulóról van szó. És a dolog itt emberi és empatikus és egyéb szálakat vett. Tehát itt azt gondolom, hogy a tanárnak is meg kell tapasztalnia, és a gyakorlat dönti el majd abban a pillanatban, hogy hogyan és miképpen kell az adott individuumhoz, az adott sportolóhoz viszonyulni, mert az egészen más. És ha lelki folyamatokról beszélünk, akkor a család, a háttér, az edző, a nem tudom, a kaja, a minden egyes dolog része. Mi egy kisebb része vagyunk, de jelentős része, ugyanúgy elronthatjuk adott esetben a dolgokat, mint bármely más összetevő. Azt gondolom, ez a feladat, és hogyha ez sikerül jó indulattal és elfogadással csinálni, akkor már tettünk valamit az érdekükben.
Ábel, te mit gondolsz erről?
Én azt mondanám, hogy az iskola tényleg megtesz értünk minden sportolókért. És csak meg tudom nekik köszönni, hogy így állnak hozzám, és segítenek mindenben.
Aki magasnul tehetségeket támogatja, a Miskolci Magiszter Gimnázium, az iskola 33 éves, jelenleg több mint 200 tanulója van. Az elmúlt percekben az Európa Rádió stúdiójának vendégei Szekeres Ábel sportoló, a gimnázium diákja és Zemlényi Attila igazgató voltak.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Thank you. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. 15 éves a KNTH Vigyáz készpénz pénzügyi vetélkedő. Miskolci iskolák jelentkezését is várják a vetélkedő idei sorozatába. A pénzügyi nevelést fókuszban helyező versenysorozatban 3-5 fős csapatokat alkotva sajátíthatják el a diákok, hogyan érdemes intézni a mindennapos pénzügyeket, hogyan lehet takarékoskodni, mit jelentenek a különböző befektetések, biztosítások. A részletekről Lesti Mónikával, a Kereskedelmi és Hitelbank szenior kommunikációs menedzserével, a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Jubileumi versenyről fogunk beszélgetni. Milyen múltra tekint vissza a Vigyáz készpénz vetélkedő, hogyan, honnan indult az ötlete ennek a vetélkedőnek?
A KNTH, mint pénzügyi intézet, bank régóta kiemelten kezeli a pénzügyi edukációt. Ez bizonyítja a KNTH Vigyáz készpénz pénzügyi vetélkedő létrehozása is. A versenyt azért hívtuk létre 15 évvel ezelőtt, hogy a felnövekvő generáció tagjai olyan pénzügyi tudást szerezhessenek, amelyek segítségével tudatosan bankolhatnak, és felnőttként okosan képesek dönteni a saját pénzügyeikről. Akkor, mikor ezt a versenyt indítottuk, úgy láttuk, hogy a gyerekek pénzügyi edukációja kulcsfontosságú a jövőjük szempontjából, hiszen ez egy alapismeret az élethez, enélkül elég nehéz boldogulni. És ezen a területen még mindig akad tennivaló, úgyhogy mi reméljük, hogy ez a vetélkedő már gyerekként elindítja őket ezen az úton, hogy tudatosabban bánjanak a pénzügyeikkel.
És mi a céljuk a versennyel, mit szeretnének elérni, milyen céllal indult el, vagy már a mostani versenyeken milyen célokat tűznek ki?
Az elmúlt másfél évtizedben, amikor ugye ezt a versenyt elindítottuk, érdekes volt megfigyelni, hogy a pénzügyek mára nagyon eltolódtak a digitális világ felé. Mikor indítottuk a vetélkedőt, ez még nem így volt, mások voltak a témák is. Azonban változtatnunk kellett a 15 év alatt a vetélkedő tartalmán is, így ma már olyan tudást kell átadnunk a KNTH Vigyáz Készpénz pénzügyi vetélkedőhöz készült oktatási anyagban és a különböző feladatok, kvízek segítségével, ami ehhez a megváltozott helyzethez igazodik. Így például a fiatalok megismerkedhetnek az online fizetés, az érintésmentes fizetés, a net és mobilbankolás, a mobiltárca használat fortéjaival, de ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet ezeknek a veszélyeire is. Emellett persze megismerhetik a megtakarításokat, a hiteleket, megtanulhatják, hogy hogyan lehet biztonságosan bankolni, ugye, amit az előbb említettem, és azt gondolom, hogy ez a program mindenkinek hasznos, akinek vannak és lesznek pénzügyei, és kinek ne lennének, azaz minden gyerek számára. Összességében a pénzügyi vetélkedő feladatain keresztül a gyerekek tisztában lehetnek azzal, hogy a szüleik milyen pénzügyi kihívásokkal szembesülnek a mindennapjaikban, egyben megtanulhatják, hogy hogyan érdemes azokat kezelni, hogyan lehet a pénzt beosztani, a családi költségvetést kezelni, és láthatják azt is, hogy egy pénzügyi döntés mennyire összetett, és mennyi mindenre kihatással van az életük során.
És mennyire népszerű ez a pénzügyi vetélkedő, itt ez adat, arra gondolok, hogy az elmúlt versenyeken mennyi induló volt, esetleg a mostani versenyen, az idei tanévben mennyi indulóra számítanak.
Nyilván nekünk az a célunk, és mindent megteszünk azért évről évre, hogy minél több gyerek vehessen részt ezen a vetélkedőn, és minél többekhez eljusson a vetélkedőnek a híre az iskolákba. A tavalyi versenysorozat nevezési számai minden eddigi rekordot túlszárnyaltak, több mint 3000 csapat, összesen 12.300 diák nevezett a vetélkedőre az ország minden részéből, ami egy 40%-os emelkedést jelent egyébként az azt megelőző tanévhez képest. Ugye az idei számokat még nem tudjuk, mert éppen most zajlik januárban a jelentkezési időszak, de nagyon bízunk benne, hogy ehhez hasonló induló számmal kalkulálhatunk idén is. Bár ezek nagyon impozáns számok, azt gondolom, de még fontosabb, hogyha nézzünk egy összegzést, tehát hogy 2010 óta hányan jelentkeztek a versenyre, mert ugye statisztikákat is vezetünk bankként, szeretjük a számokat, úgyhogy összesen közel 900 település 2000 iskolájából összesen több mint 90 ezer diák indult. Ennyi fiatalt tudtunk abban segíteni, hogy tudatosan kezelje a pénzügyeit, mert ezek a gyerekek, úgy látjuk, mikor ugye személyesen találkozunk velük a döntőkön, hogy megfertőzi őket ez a téma, vagy ez a fajta gondolkodás. Természetesen minden tudást játékosan adunk át nekik, a feladatok is játékosak, a kvízek is, a döntőnek a feladatai is, de nagyon bevonódnak ebbe a témába, és nagyon-nagyon felkészültek és okosak lesznek a pénzügyekben.
És ha már itt a jelentkezés szóba került, meddig van a határidő, meddig lehet most jelentkezni, akár például, ha Miskolcról szeretnének miskolci iskolákból tanulók jelentkezni, ők meddig tehetik meg?
4 korcsoportban lehet jelentkezni, 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. 11. osztályosok jelentkezhetnek csapatokban. A jelentkezéshez mindig kell egy pedagógus vagy egy szülő, aki összefogja ezt a csapatot, és benyújtja a jelentkezést. Amúgy évről évre jelentkeznek csapatok Miskolcról is, és nagyon sikeresen szerepelnek a vetélkedőben. Idén is van már jelentkező, de ahogy mondtam, még nincs vége a nevezési időszaknak. Kigyűjtöttem azt, hogy melyik iskolákból jelentkeztek az évek során, és már idén is van jelentkező. Az a Vastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Berzevici Gergely Technikum, Andrássy Gyula Gépipari Technikum, Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum, Fazekas utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. De gondolom azért van még több intézmény, aki biztos szívesen részt venni, és ha hallgatja ezt az adást, akkor nagyon örülnénk a jelentkezéseknek. A versenyt a tanévhez igazodva alakítjuk ki, tehát az ütemezés annak megfelelően zajlik. Októbertől lehet jelentkezni, és jelenleg is tart az első forduló, ahol a nevezéshez az első fordulós feladatokat kell elvégezni. A jelentkezésre január 31-ig van lehetőségük a csapatoknak. Összesen egyébként 4 fordulóban mérkőznek meg majd a csapatok. Az első 3 forduló az online zajlik, a döntőt pedig egy személyes részvétellel megrendezett nagyszabású rendezvény keretében tartjuk Budapesten. Itt korcsoportonként 8 régió legjobbjai mérik össze a tudásukat, és a döntő pedig a tanév vége felé zajlik, június elejére tervezzük idén.
Hogyan lesznek a fordulók már, mint ha esetleg időpontokat tudunk, a fordulók hogyan vannak beosztva?
A fordulók azok ugye úgy kalkuláltuk, hogy egy ilyen 2-3 hetente vannak. Most nem tudom megmondani pontosan a fordulót, ráadásképpen az eredeti határidő az január 26 lett volna, de úgy láttuk, hogy a téli szünet alatt és után nyilván lassult a jelentkezési kedv, ezért most kitoltuk még egy héttel a jelentkezést, ez majd befolyással lesz a fordulóknak az időpontjára is. Úgyhogy én inkább azt ajánlom, hogy mindenki a vetélkedőnek a honlapján tájékozódjon, ott ki van pontosan téve az összes dátum, és aki most jelentkezik az első fordulóra, azt természetesen tájékoztatjuk majd mindig a határidőkről, hogy hogyan vannak a fordulók.
És milyen feladatokat kell elvégezni a különböző korosztályoknak, mivel készültek az idei jubileumi versenyre?
Egyrészt van ugye a Vigyázz #KP-vlogunk, ami egyrészt elérhető egy mobil applikációban is, de elérhető tabletről vagy laptopról, számítógépről is. Itt ez egy animált vloggernek a története, akit úgy hívnak, hogy KP, és neki van egy története, amiben az a célja, hogy egy konzolra gyűjtse össze a pénzt, és ennek során különböző pénzügyi kihívásokkal szembesül, amiket meg kell oldania. Természetesen bevonódnak a barátai, a családai, családtagjai is, úgyhogy egy szórakoztató formában megismert történet, aminek természetesen elég hangsúlyos a pénzügyi információs része is. A mindennapi pénzköltéssel, takarékoskodással, bankolással kapcsolatos kérdések merülnek föl, és a diákoknak ezután, miután megnézték ezeket az epizódokat, különböző feladatokon, kvízeken keresztül kell számot adni a tudásukról. Van például keresztrejtvény, szókereső, számolós feladat. A Kánta Vigyázz Készpénz pénzügyi vetélkedő tudásanyaga egy olyan platform, amit korábban is említettem, a mai tartalomfogyasztási szokásokhoz igazodik, mivel KP egy animált vlogger, és ezen a platformon meséli el a kalandjait. Maga KP azért, mivel említettem, hogy a korosztályban vannak már nagyobb középiskolások is, tehát a 9-11-es korosztály is, nekik már KP lehet, hogy egy kicsit túl gyerekes, ezért rájuk gondolva a Magyar Nemzeti Banknak van egy tudásbázisa, az is egyébként egy animált sorozat, és ezt bevontuk idén a játékba, hogy a nagyobb gyerekek, akik már mélyebb ismeretekre vágynak, ők még teljesebb képet kaphassanak a pénzügyi számos pénzügyi téma alapjairól. Ez a tudásanyag a versenynek a kh-vigyázkészpénz.hu honlapján elérhető, tehát ott meg lehet nézni ezeket a tészeket. Ezen kívül kezdcsinálónak összeállítottunk kvízeket, kérdéseket a gyerekeknek, ami segíti őket a felkészülésben. Ezek szintén megtalálhatók a honlapon. Ahogy egyébként változnak a korcsoportok, nyilvánvalóan a feladatok egyre nehezebbek, mélyebb tudást igényelnek. A 10-12 éveseknek egyébként már szükségük van az alapvető pénzügyi ismeretekre, a zseppénzt hogyan osszák be, hogyan lehet pénzügyileg tervezni, például egy nyári tábort, egy táborra, hogyha mondjuk arra akar pénzt gyűjteni, vagy bármilyen célból, akkor ezt hogyan teheti meg, hogyan lehet használni a mobiltelefont bankolásra. Úgyhogy ezek mind olyan témák, amik felmerülnek a feladatok és a felkészítők során.
És hát itt a tanárokat is beszokták vonni a verseny során, hát nem csak verseny szintjén, bár most, ha jól tudom, ugye ez is megtörtént, hanem hát azért a tanárok, pedagógusok adják át valamilyen szinten a tudást. Tanárokat mennyire tudják bevonni, és hát itt utalok arra is, hogy a nemrégiben meghirdetett TikTokos verseny az hogyan sikerült, milyen eredményt értek el?
Így van, a tanárok nélkül ez az egész vetélkedő nem tudna működni, tehát ők a motorjai, azt kell, hogy mondjam, ezeknek a csapatoknak, ők készítik fel a csapatokat, és tényleg nagyon lelkesen, szívüket, lelküket beleadva készülnek a csapatokkal együtt, és mikor a vetélkedő személyes eseményén találkozunk velük, hát tényleg fantasztikus látni azt az elhivatottságot és odaadást, ahogy készítik a csapatokat, és ugye a verseny alatt pedig drukkolnak nekik. Egyébként magában a díjazásban, mikor vége van a vetélkedőnek, értékeljük a tanárokat is, tehát például van egy külön díj azoknak a tanároknak, akik a legtöbb csapatot készítik fel a vetélkedőben. Az idei jubileumi évre készültünk egy újdonsággal, hogy ne csak a hagyományos csatornákat, hanem a diákok által manapság sokat használt, a mai kor szellemének megfelelő eszközöket is bevonjuk az oktatásba, és ezeken keresztül felkeltsük a gyerekek érdeklődését a pénzügyek iránt. Mindannyian tudjuk, hogy a közösségi média az már manapság kikerülhetetlen, a gyerekek is nyomon követik ezeket a platformokat. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a korosztály leginkább a TikTokot használja, úgyhogy a TikTokon hirdettünk meg egy versenyt tanároknak. A tanároknak az volt a feladata, hogy biztonságos bankolás témájában egy maximum 30 másodperces videót készítsenek, és ezt feltöltsék a TikTokra. Ugye ehhez az is kell, hogy a tanár is azért valamennyire használja a közösségi médiát, ismeri a TikTokot, de nagyon-nagyon jópofa videókat kaptunk, tényleg le a kalappal. És most múlt héten egy következő szakaszába lépett ez a verseny, egy szakmai zsűri megnézte a beérkezett videókat, és abból a három legjobbat kiválasztotta. Ezek most felkerültek a KNTH-nak a hivatalos TikTok csatornájára, ott lehet őket megtekinteni, és január 28-ig bárki szavazhat a kedvencére, úgyhogy biztatom a diákokat, tanárokat, akik részt vesznek a vetélkedőn, hogy nézzék meg ezeket a videókat, abszolút szórakoztató, érdemes megnézni. Vannak nyeremények is, 100 000 forint értékű ajándékutalványt és egy 40 000 forint értékű okos órát nyer majd az a tanár, akinek a videójára a legtöbb szavazat érkezik. A szavazat az egy like, tehát nem bonyolult szavazni. Úgyhogy mindenki keresse a KNTH TikTok oldalát és szavazzanak a kedvenc videójukra, én azt javaslom.
Hogyan látják, mennyire tanítható a pénzügyi tudatosság már az általános iskolákba, és hogy mennyire tudatosak a mostani diákok pénzügyileg, ezt miként tapasztalják?
A pénzügyi tudatosságot megtanulni nehéz. Ez nem olyan, hogy vannak definíciók, amiket megtanulnak, és akkor utána pénzügyileg tudatosak lesznek. Ez inkább egy szemlélet, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, annak tudatosítása, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan bánunk a pénzünkkel, és mennyire tudjuk ennek a lépéseit, mennyire ismerjük a pénzügyi fogalmakat. A pénzügyi tudatosságnak van egy sajátos logikája, hogy hogyan tudunk megtakarítani, mit kezdünk azzal a pénzzel, ha van megtakarításunk, mikor érdemes hitelt fölvenni, stb. És ezzel azt gondolom, hogy már 10 évesen is érdemes megismerkedni. Nem lehet elég korán kezdeni ezt a témát sem, mint sok minden mást az életben. Volt egy kutatásunk, és abból az derült ki, hogy a 17-18 éves fiatalok már, hogyha korábban találkoztak bármiféle pénzügyi edukációval, akkor nagyon jól tudják használni a tudást, és pénzügyileg is tudatossá válnak. Persze mindig vannak érdeklődő gyerekek, de jellemzően az érettségi felé haladó fiatalok mutatnak kifejezett érdeklődést a pénzügyek iránt. Azonban fontos, amit mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy a játékosság az nagyon vonza a gyerekeket, tehát bármi olyan tudás átadása, amit játékos formában történik, be tudja vonzani a kisebbeket is. Nyilván ennek van egy érési folyamata, mire ez megtörténik, ez az érettségi felé közeledő fiatalokra jellemző. És ez a mi célunk is a vetélkedő sorozattal, hogy minél korábban bevonjuk a gyerekeket abba, ami alapvetően meg fogja határozni az életüket, és nagyon nem lesz mindegy, hogy hogyan tudnak a pénzzel bánni.
15 éves a KNTH Vigyász Készpénz pénzügyi vetélkedő. Miskolci iskolák jelentkezését is várják a vetélkedő idei sorozatába. A pénzügyi nevelést fókuszban helyező versenysorozatban 3-5 fős csapatokat alkotva sajátíthatják el a diákok, hogyan érdemes intézni a mindennapos pénzügyeket, hogyan lehet takarékoskodni, mit jelentenek a különböző befektetések, biztosítások. A részletekről Lesti Mónikával, a Kereskedelmi és Hitelbank szenior kommunikációs menedzserével, a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
A minha mãe santa.